a nekcsalás pszichológiájával készültünk a mai napra. Itt van velem a stúdióban Pilát Gábor író. Elgondolkodtatott engem, hogy mit mondanak azok, akik megteszik ezt, hogy mi vezetett idáig, mert nagyon fontos, ahogy te is mondod, nem a jelenlegi helyzetet nézni. Én azt gondolom, hogy nem igaz, hogy minden megcsalás azért történik, mert valaki nem tud ellenállni egy szép pofinak, egy csinos testnek, hanem egyszerűen eljut odáig, hogy ezt meglépi. Van, aki sokkal egyszerűbbnek tartja ezt, mint hogy elmondja otthon a párjának, hogy valami nincsen rendben, és én hogy szeretném, mert sokan meg se tudják azt fogalmazni egyébként, hogy mit szeretnének kérni a párjuktól, hogy milyen legyen vele, vagy mi az, ami nem jól működik. Tehát ahelyett, hogy azon gondolkodnának és dolgoznának, hogy ez a párkapcsolat jól tudjon működni, helyette belemennek valami olyanba, ami jól működik szerintük.
Igen, hát az egészen biztos, hogy ott a valami résnek meg kell nyílni a pajzson. Valami résnek meg kell nyílnia, tehát az is biztos, hogy a két ember elköteleződötten összezár és szeretik egymást, ott nem tud bemenni semmi. Tehát valami résnek meg kell nyílnia a pajzsot. Érdekes dolog, mert ugye azért a megcsalásnak nagyon sokszor a szexualitáshoz, a vágyakhoz, a vonzalomhoz köze van. És hogyha megnézzük mondjuk az illetőnek, mindegy férfi vagy női oldalról a saját kapcsolatát, szexuális aspektusból, akkor kiderül az, hogy nem tette ki minden vágyát az elején. És a tapasztalat pedig azt mutatja, hogyha az elején az ember viszonylag hamar nem teszi ki ezeket az igényeit, vágyait, orientáltságát, akkor később egyre kevésbé fogja, mert ott lesz benne az a félelem, hogy most mit szól a másik? Hát ő nem ilyennek ismert meg engem. Hát, tehát ez az egyik. És ebből is fakadóan, és nem csak ez az egyetlen oka nyilván a megcsalásnak, hogy ő nem tudja megélni az amúgy addig megszokott dolgokat, itt meg nem tudja azért, mert el sem mondta. Sajnos ebben benne van az, hogy a másik sem mondja el, és így elcsúsznak egymás mellett, mint amikor mondjuk egy színpadon a színházban azt látjuk, hogy nagyon látványosan megy el egymás mellett a két ember, mikor közben meg nagyon-nagyon passzolnának. És akkor ide csak zárójelben mondom, de megtörtént eset, hogy 25 év után, amikor a férfi elvált a nőtől, akkor ugyanez történt, volt egy ilyen szexuális vonzalma, igénye, vágya. Elvált, más is volt, tehát nem csak ez. De amikor évekkel később beszélgettek őszintén a volt feleségével erről, és elmondta ezt a volt párjának, akkor a volt párja azt mondta neki, hogy hát jó hülye vagy, hát ezek nekem is eszembe jutottak, ezek a gondolatok, ezek a vágyak. Na most van itt még egy dolog, ami én azt gondolom, hogy borzasztó fontos, és nem is szabad kihagyni. Az az, hogy a megcsalásos eseteknél nagy százalékban a harmadik fél az nem alanya, hanem tárgya az egésznek. Tehát nem az illető kell, mert lehet, hogy 5 percet nem lenne vele. Nem, hogy nem élne vele, hanem egy hétvégét nem töltene el. Hanem valami, ami rajta keresztül megnyilvánul, amire neki szüksége van, na az kell neki. Persze ez egy személyhez köthető, és nyilván van neve az illetőnek. De nem az illető a fontos, hanem az, amit rajta keresztül megkap. Tehát ezért mondom azt, hogy nagyon sokszor a megcsalásos eseteknél nem alanya a harmadik fél, hanem tárgya. Ettől függetlenül a tény az tény, tehát itt senkit nem kell elítélni, felmenteni, tehát nyilván értékén kell kezelni ezt a dolgot, de hogy ez azért elég sokszor előfordul, aminek az előzménye egy kommunikáció hiánya. Mert hogy lehet, hogy ő se ismerte el magának. Elismerte, de nem mert elmondani a másiknak. Félt attól, hogy mit reagál a másik. És ez elő szokott fordulni. Sőt, nagyon sokszor egyébként nők esetében előfordul, hogy a női minőség, mondhatjuk azt, hogy ez a hold minőség, ami a növekedésért felel. Igen ám, de aki elolvasott egy kertészeti könyvet, vagy a balkon ládában volt egy növénye, az pontosan tudja, hogy egy növényt nem csak locsolni kell, hogy nőjön, hanem időnként vissza is kell vágni, hogy az optimális növekedést elérjük. Most én sok esetben azt látom, hogy a nők kevésbé merik megmondani. Főleg amikor már várt mondjuk, nem tudom, 5-6 évet Józsira. Akkor nem mer neki szólni, hogy nem kéne annyit inni, nem kéne annyit csajozni, pedig hogyha ő időben nem veszi észre és nem nyírja vissza, metzi vissza, fogalmazzunk így, a férfit, akkor az képes elburjázani az a dolog, és látszott a hiba, csak valamiért nem akart neki szólni, mert most mit fog szólni, hát olyan sokat vártam rá. Tehát én azt gondolom, hogy jó értelemben nem szabad elnézőnek lennünk ezzel egymással, mert ezzel segítjük egymást, és nem feltétlenül börtönbe zárjuk és korlátokat adunk a másiknak, hanem támogatást adunk, mert hogy egy párkapcsolatnak én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos feladata a fejlődés. És vannak olyan dolgok, amit az ember nem akarom fölmenteni a felelősség alól. De van olyan, amit emberek nem látnak, és nagyon jó, hogyha a társuk ezt észreveszi, és olyan kulturált módon tud szólni, hogy ott nem egy szembefordulás, vagy egy bezárkózás lesz ennek a következménye, hanem az, hogy köszönöm szépen, hogy ezt szóltál, én ezt nem láttam kívülről. Hálás vagyok neked. Mert így is lehet csinálni.
Szerintem ehhez egyrészt az kell, hogy az ember elfogadja ezt a fajta jelzést, és ne kritikaként élje meg. A másik, ami meg eszembe jutott, hogy igazából a kommunikáció az egy borzasztóan fontos tényező lenne minden kapcsolatban, tényleg, hogy úgy elmerjék mondani, ami szerintem hát egyrészt tanulható és kialakítható, másrészt meg minden nap gyakorolható lenne a kapcsolatokban. A harmadik dolog, ami pedig eszembe jutott, hogy említetted a duális világot, és nekem a karma jutott eszembe, akkor ilyen szempontból is tényleg nem a spirituális irányába elvinni ezt a dolgot, de hogy van, amikor az ember azt látja, hogy szétmegy egy pár, mondjuk történik egy harmadik félnek a belépése, szétmegy egy pár, és tényleg akkora a szerelem, és nem tárgyként van a harmadik fél kezelve, hanem azt mondja a másik, hogy eddig volt dolgom veled, de most nem tudok mit csinálni, az az érzés engem elvisz, és tényleg aztán a következő 70 évet együtt élik le. Nincs kérdés, aztán nem jön a harmadik, negyedik, ötödik, azon nem lehet mit csinálni.
Nézd, ilyen is van, garancia erre semmire nincsen. Amire van, azt meg nem biztosítjuk saját magunknak. Tehát például a saját magunk felé való őszinteséget. El kéne kezdeni őszintébbnek lenni egy kicsit saját magunkkal, azt gondolom, és azokat a maszkokat, azokat az állarcokat meglevenni, aminek nyilván megvan a magyarázat, hogy miért került föl. Azért került föl, mert mondjuk nem mutathattam meg azt, hogy ki vagyok. Mert azért mondjuk pofon járt. Mert hogy nagyon érdekes, hogy a kapcsolatokban az elején ez egy nagyon természetes igény, hogy legyünk őszinték egymással. És még talán meg is állapodnak ebben, élik és élvezik ezt az állapotot. Aztán az egyik egyszer hazamegy, és előáll egy ötlettel. És nem feltétlenül csak szexuális, tehát az élet minden területéről kipattan. Na de a másiknak mi a reakciója a párjának? Hülye vagy? Most komolyan? Ezt hogy nem tudom, hogy gondolod? Hogy szocializálódtál? Vagy nem is értem, hogy ilyen marhaságok hogy jutnak eszedbe? Na most ezzel nincs baj, mert ő azt mondta, hogy hát nekem meg ez volt a reakció, én őszinte vagyok, én ezt így kommunikáltam, hát most mit tagadjam? Oké, de mit okoztam ezzel? Hát azt egészen biztos, hogy innentől kezdve a másik semmilyen ötletet nem fog elmondani, és gondolatot és vágyat, és még igaza is lesz. Szóval van erre azért egy jó pár magyar mondásunk, hogy nem megyünk házhoz a pofonér, stb. 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 Tehát, és én ezt is megéltem, ha visszaemlékszem, még tínédzser koromban, amikor a apukám, akivel borzasztó jó a kapcsolatom, mindig mondta, hogy őszintének kell lenni, édes fiam, és velem meg lehetsz is az, mert Hát és akkor voltak kis tiklik azért az életemben, és akkor arra gondoltam, hogy hát ennyire mondja, akkor miért ne lennék az? Hát akkor próbáljuk ki. Majd elmondtam neki egy ilyet, és ugyancsak virtuálisan, de azért hozta a 200-szöget, a samu kalapácsot, és úgy kiszögelt a konyha falára, mondom virtuálisan. És ott lógva, de valami olyan eszembe juthatott, hogy érdemes itt őszintének lenni? Tehát azért kettő múlik a vásár, és akkor itt utalok vissza egy korábbi gondolatodra, hogy hiába őszinte az ember, hogyha másik oldalon nincs elfogadás, nem egyetértés, nem arról beszélek, hanem annak a gondolatnak, vagy ötletnek az önmagában elfogadás, ami nem azt jelenti, hogy abba az irányba el kell egyáltalán indulni. De hogyha nincs elfogadás, akkor biztos, hogy nem fogja elmondani az illető legközelebb az ilyen, vagy akár más területekről felbukkanó gondolatát, és legyünk őszinték, az kell, hogy mondjuk, hogy igaza is van.
Most a hülyéről, meg az őszinteségről nekem az a szituáció jutott eszembe, amikor, és ez nagyon gyakori, hogy ugye azt érzi az egyik ember, hogy egyáltalán nem értékeli a párja, hogy bármit csinál, csak a kritika, csak a kivetnivaló, az az érzés van meg, hogy értéktelen ő is, meg amit csinál, az is. És ez is elsodorja az embert abba az irányba, hogy akkor olyan érzést próbál keresni, amiben megkapja azt a fajta megbecsülést vagy értékelést, ami hiányzik, és ez nagyon sok hosszú kapcsolat hibája, hogy már az őszintességet elvittük arra a szintre, amikor már annyira őszinték vagyunk, hogy már mindent is elmondunk a másiknak, és ez már annyi sebet okoz a másikba, hogy azt mondja, hogy jó, hát akkor nem tudok neked megfelelni, akkor hagyom és keresek valaki olyat, akinek meg elég jó vagyok, vagy akitől nem ezt kapom. És ezért ugye nagyon sok kapcsolat az elején, vagy ismerettség az elején mégiscsak ezt adja, hogy elég jó vagy, mert keresnek, mert figyelnek rád, mert emlékeznek, hogy mit mondtál, mert fontosnak érzed magad, ami a hosszú kapcsolatban egyébként már lehet, hogy nincsen meg. Ez már meg azt gondolom, hogy az a fajta figyelem és őszintességnek az az oldala, ami meg szintén elviszi a kapcsolatot egy negatív irányba.
Abszolút egyetértek, itt azért külön kell választanunk a kapcsolat elejét. Ott mindenféleképpen van egy kampányidőszak. Ott mindenféleképpen van egy kampányidőszak, és igazából a nagy kérdés, hogy az mennyire tartható meg. Sőt, én azt gondolom, hogy valamikor ezt a kampányidőszakot indokolatlanul túltolják, mert hogyha végig gondolná az ember, hogy csak azt a kérdést föltenné magának, hogy én ezt tudom biztosítani hosszú távon folyamatosan? Van erre nekem igényem, lehetőségem? Mert akkor érdemes csinálni.
Erőm,
igen. Tehát ez a tipikus, nagyon gagyi vicc, hogy mikor nyitja ki a férfi a kocsi ajtaját a nőnek. Két eset lehetséges. Egy, új a kocsi, kettő, új a nő. Hogy olyanokat érdemes, ami hosszú távon vállalható, és itt, amikor a dietetikusok azt mondják egyébként nagyon helyesen meglátva, hogy mindig a hosszú távon fenntartható diétát kell választani, mert különben ilyen kampányjelleg lesz belőle, és akkor jön a jojózás. Ha hosszú távon fenntartatott választok, és egy normális étrend kialakul, akkor ott időnként belefér egy átmulatott éjszaka, 3-4 éjszaka elfogyasztott csülök, bármi belefér, mert a normális működésrend az nem ezt mutatja. De fordítva, hogyha mondjuk minden este iszik, csülköt eszik, kenyeret veszik hozzá lefekvés előtt, akkor nagyon kevés lesz mondjuk egy pénteki böjt, hogy helyreálljon ez a rész. Tehát én azt gondolom, hogy a hosszú távú dolgok tudnak működni, és ez igenis le kell fektetni a játékszabályokat. Egyáltalán az, hogy mi milyen kapcsolatban vagyunk. Mert nagyon sokszor az sincs kitisztázva, hogy mi a formájának a kapcsolatnak. Mert ez nagyon kevés, hogy azt mondjuk, hogy távkapcsolat. Még azt is tudni kéne, hogy a távkapcsolat az mit ad, és mit nem ad. Mert például a minden nap boldogan egymásra mosolygós reggeleket nem adja. De abban a pillanatban, hogyha valaki egy távkapcsolat mellett dön, de olyanokat akar kivenni belőle, érzésben, megélésben, amit a kapcsolati forma nem tud biztosítani, ott megint kudarc van. Tehát mindig oda kanyarodunk vissza, hogy egy, milyen állapotban van az ember, kettő, a két embernek milyen játékszabályai lesznek, mert ilyenkor mindig idegenkedve néznek az emberek, hogy játékszabályokra miért van szükség. Hát egész egyszerűen azért, mert ha nincsenek szabályok, akkor nincs játék. A játéknak a játékterét a korlátok adják meg, ugyanúgy, mint a fociban. Holnap eltörölnénk a foci pár szabályát, holnap után megszűnne az intézmény. Mert ki akar egy olyat nézni, ahol mindent lehet, kézzel lehet vinni a labdát, a 11-es be lehet lőni 5 méterről, vagy oda lehet tenni. Korlátok között. Tehát az, aki azt mondja, hogy a játék az, amikor nincsenek korlátok, hát ő az anarhiára szavaz. Mert egy játékban szükségesek a korlátok. Csak amikor ez semmilyen módon nincs lefektetve, és nem azt mondom, hogy túl kell szabályozni, mert az a másik véglet, amikor túl szabályoznak bármit, ott meg kiesik belőle a szabadság. És ezért nem működik a játék. De valamilyen szinten ezt meg kell találni, és az is hozzá tartozik, és azt se szabad elhallgatni, hogy minél erősebb és elköteleződöttebb a kapcsolatok, annál komolyabb szabályok vannak életben. Lehet, hogy ösztönösen, de ott az ígéret az ígéret. Ott nem kell megbeszélni azt, hogy ha azt mondom, hogy ezt megteszem, akkor azt biztos lehet a másikben, hogy tényleg megteszem. Sajnos ez valahogy úgy devalválódik, hát látjuk azt, hogy minél jobban kimegy a bizalom egy kapcsolatból, annál erősebb támasztékokra van szükség. Ma már egy egyszerű munkára több tíz oldalas szerződések vannak, miközben nem attól fog betartódni, vagy nem. És akkor most nem akarok olyan nagyon messzire menni, de tény, hogy például az uniónak az alkotmánya 400 000 oldal. Komolyan? Régen ez azért nem így működött. Tehát régen ez úgy működött, hogy egymás tenyerébe csaptak emberek, egymás szemébe néztek, tettek egy ígéretet, mindegy, hogy milyen téren, és akkor az úgy történt. Ma már inkább szerződésekkel, meg leírásokkal, meg biztosítékokkal, meg garanciákkal, meg klauzulákkal, meg mindennel akarjuk.
Záradékokkal
akarjuk megtámasztani azt, ami egyébként egyszerűen csak az őszinteség, a szavahihetőség, ez ezeknek a kérdése lenne.
Két kérdés, és akkor ez már az utolsó kérdés a mai adásban, és akkor próbálj meg, kérlek így nagyjából globálisan a kettőre válaszolni. Ha már az áradékokat megemlítetted is, és a szerződéseket, meg a játékszabályokat, hogy igazából lefektetve az, hogy hogyan kell egy kapcsolatnak működnie, az nincsen. Tehát, hogy mindenki, és én szerintem ez azért globálisan igaz a párokra, az a szabály, és az az elfogadható, amit a két ember, akik azt a játékot alkotják, mind a kettőnek az elfogadható. És a másik, hogy igazából míg a matematikát, a történelmet, a biológiát megtanuljuk, és még az etikettet is az iskolában, az, hogy hogyan viselkedünk egy párkapcsolatban, hogy hogyan alakítjuk, azt nem tudjuk megtanulni, azt csak látjuk, vagy elképzeljük. És akkor innen jön a kérdés, hogy ha már a megcsalásról beszéltünk ideig, akkor azért a végén a hűséget is említsük már meg, hogy miért vagyunk hűségesek magunk miatt, magunk elvárásából, vagy a másik iránti szeretetből és tiszteletből?
Én ott kezdeném, hogy sajnos a kötelező oktatással ezt egyáltalán nem kapjuk meg. Tényleg egyáltalán nem kapjuk meg. Kapunk lexikotokat, amit be kell magolni, amit az ember utána elfelejt, és a többi. Erre valahogy nem terjed ki. Hát ugye ez is egy érdekes dolog, és akkor nem akarok ebből sem messze menő következtetni. Levon ide a tény, az tény, hogy ezt nem kapjuk meg. Ezt mindenkinek saját magának kell. Na most az, hogy a hűség döntés kérdés, ugye szokták mondani, ténylegesen így van, csak az nem mindegy, hogy azt a döntést én egy saját magamból belülről ösztönösen önzetlenül lelkemből teszem, vagy ez a feltétele annak, hogy én mondjuk párkapcsolatban, családban vagy bármiben létezhessek. És én ezt azért mondom, mert láttam olyan legénybúcsút, amikor a vőlegénynek egy ilyen rácsos pólót viselt, és az volt ráírva, hogy a szabadság vége. Na hát én nekem az jutott ott eszembe, hogy nem is napjai, de záros határidéig fog működni ez a kapcsolat. Ugyanis ezt ebből a motivációból is meg lehet tenni, hogy én hoztam egy döntést. Ennek van egy végdátuma. Tehát valahogy ugyanúgy, mint amikor a Toldiban olvassuk, hogy tűrte Miklós, míg tűrhette. Annak van egy végdátum, és előbb-utóbb repül a malomkő. Tehát ezt így is meg lehet tenni, hogy én nagyon tisztességes vagyok, nem bírok tisztességes lenni. Itt én azt gondolom, hogy ez a döntésnek az indítása nem mindegy, hogy miből fakad. Egyfajta elvárásnak való megfelelésből, vagy egy belül jövő önzetlen, tiszta érzés megnyilvánulása. Ez a kérdés szerintem.
Hát ezekre a kérdésekre még kereshetnénk egyébként szerintem a válaszokat, mert kimeríthetetlen ez a téma. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettünk erről a nagyon izgalmas témáról, és gyere máskor is, aztán folytassuk ezt a témát.
Nagyon szívesen.
Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én idő a lélektér. Egy hét múlva itt leszünk újra, és várom én is önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.